Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Magasztaljátok az Istenek Istenét, mert örökkévaló az ő kegyelme. Magasztaljátok az Uraknak Urát, mert örökkévaló az ő kegyelme. Amen. Testvéreim, dicsérjük Istenünket énekszóval, 116. énekünket énekeljük első versszakával, szeretem és áldom az Úristen. Énekeljük a dicséretet mindegyik versszakával, 5 versszaka van a dicséretnek. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Malakiás próféta könyvében, a könyv első fejezetében, az első 5 verset olvasom. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem. Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztasággá tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edom ugyan ezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani. Nagy az Úr, Izrael határán túl is. Amen. Isten áldása legyen az igen hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Végképp megfeledkeztél rólam, Uram. Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban gondolkodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem. Tartsd meg szemem ragyogását, ne engedd, hogy halálos álom jöjjön rám. Ne mondhassák ellenségeim, végeztem vele. Mert Uram, hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Szólj hozzám, Istenem. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvéreim. 42. zsoltárunkat énekeljük első versszakával, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Az az igéje, amelyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található János evangéliuma 15. fejezetében, a 16. és a 17. versben a következőképpen. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, első hallásra felolvasott igék Malakiás próféta könyvéből, Jézus búcsú beszédéből úgy tűnik, hogy megerősítenek bennünket abban a szélsőséges gondolkodásban, amely szélsőséges gondolkodás a szeretetről és a gyűlöletről Istenen kívül akar tudni. Szeretném mindent és mindenkit, minden körülmény közepette, mint hogyha ez volna ennek a világnak a nagy elvárása, és közben felül sok-sok gyűlölet, harag és indulat van. A napokban került elém egy kis történet, úgy tűnik, hogy sokkal régebbi, mint amennyire én gondoltam. Egy vasárnap reggelről szól, amikor egy embernek nehéz kiszállni az ágyából, lehet, hogy ismeritek is a történetet. Egyszer csak egy hang szól, felkelni, ideje felkészülni a templomba, indulnunk kell. Mire a morgós az ágyban így szól, nem akarok ma templomba menni. Azok a templomban élő emberek nem szeretnek engem, nem akarok oda menni. A felszólított csak kitartott, benned kell. Adj nekem 3 jó indokot, szólt az ágyban fekvő, hogy elinduljak. Így szólt a kérdező. Az első indokom az, hogy vasárnap van. A második, én vagyok a feleséged, a harmadik, te pedig a lelkész. Nos hát, kedves testvérek, nem nálunk történt ez meg ma reggel, azért ezt elmondom, de hogy sokszor az ember életében vannak olyan dolgok, és leginkább ebből a történetből azt az érzést szerettem volna mondani, hogy a szeretem, nem szeretem, szeretem, gyűlölöm, nagyon gyakran hullámzik az embernek az életében. Malakiás proféta Krisztus születés előtt 450 évvel ezelőtt élhetett Izraelben az utolsó ószövetségi proféták egyike, azok közé tartozik, akik után a mi rendünk vagy biblikus gondolkodásunk szerint 400 évre megszűnik Istennek a közvetett vagy közvetlen kijelentése, nem írnak és nem jegyeznek le profétikus és történeti könyveket egészen addig, amíg a kiáltó hangja meg nem szólal a pusztában, és az új szövetség határán keresztelő János megint Isten igéjéről, annak értelméről nem beszél. Nem csak a Bibliában, tehát az utolsó könyv, Malakiás proféta könyve, mert az utolsó könyv az Ószövetségben, hanem korban is, hogyha elhelyezzük a profétákat, akkor Esdrás és Nehémiás korához helyezhetnénk el. Ahhoz a korhoz, amikor Izrael hazaérkezik a babiloni fogságból, amikor szívében elhatározza azt, hogy templomot épít, vagy megerősíti Jeruzsálemnek a falait is. Azaz az élmény, az mégiscsak belül, legbelül az, hogy Isten megtartja az ő ígéretét, az ő szavát. Gondoljuk ezt végig. Isten Hűséges Isten, amit mond, az úgy van. Kiszabadítalak benneteket, megmentelek titeket. Olvastuk a Krónikák könyvében, szinte már a Szentíró el is röpült Esdrás és Nehémiás koráig, hogy majd megépíti egy perzsa király, egy perzsa fejedelem a templomot, újjáépül minden, a romokon élet lesz. Beszéltünk arról is itt ebben a közösségben, ebben az évben, valamikor az év elején, beszéltünk Lajos bácsi kedves kitüntetése kapcsán arról, hogy bizony jó az Úr. Jeremiás síralmairól van szó, a romok feletti örömről van szó, hogy Isten megújítja az ő népét, napról napra kegyelmet az ön, ad az ő népének, és íme, testvérek, Malakiás próféta könyve arról szól, hogy így van. Az első megállapítás az, hogy Isten betartotta azt, amit megígért. Azonban a próféta könyve az igét nem ilyen egyszerűen mondja. Így olvastuk, hogy fenyegető jövendőlés, de hadd mondjam, nem azért, mert okoskodni szeretnék, az eredeti szövegben egy picit árnyaltabb a kifejezés, azt mondja, hogy egy terhelt, egy terhes, egy nehéz mondat, vagy egy nehéz profécia következik. Ez a szó szerepel ott konkrétan, hogy teher. Az az ige, amit most mondani fogok, az terhe lesz a ti életeteknek. Egy terhes kijelentés az Úr igéje, amelyet Malakiás, hát nem nagyon tudjuk, hogy kicsoda, vitatkoznak rajta a kortörténészek, egyesek azt mondják, hogy Esdrás, mások pedig megelégszenek avval, amit Malakiás neve jelent, hogy a küldött, egyébként a küldött az egy másik nyelven, az az angyal, tehát itt nagyjából ez, de egy küldöttje, Istennek egy küldöttje, én azt hiszem, hogy megmaradhatunk ennél. Egy terhes kijelentés az Úr igéje, amelyet az ő küldöttjén keresztül jelent ki Izraelnek. Miért nehéz az Istennek az igéje? Miért súlyos az Istennek az igéje? Azért, kedves testvérek, mert Isten igéjében soha sincsen esetlegesség. Istennek az igéje nem olyan ige, hogy lesz, ahogy lesz majd, hanem Istennek igéje mindig az ő létéből fakadó szó. És éppen ezért súlyos szó, mert Isten mondja ezt a szót. Tudjátok, az üzleti életben is van olyan, amikor a tárgyaló felek lovagiasságból, mondjuk így magyarul, úri becsületből azt mondják, hogy így lesz. És egy embernek addig tart a hitele, amíg ezeket a szavakat megtartja. Hogyne volna Istennek a szava ilyen terhes, ilyen súlyos? Lényéből fakad az, amit mond, hogy meghatározza az embernek az életét. A másik pedig azért terhes sokszor Istennek a szava. Valljuk be őszintén, mi magunk is itt, most tényleg magunk között vagyunk az imaházunkban. Azért, mert Isten szava, hogyha jó hírt is tartalmaz, sokszor elutasítjuk. Nem kell. Dicsőséges dolog, de mégsem tartjuk meg. Ezért az életünkben teherként jelentkezik. Hadd mondja két példát ezekre a gondolatokra. Mindkettő Ézsaiás próféta könyvében olvasható. Mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketti a fülét, és gösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és meg ne gyógyuljon. De sokszor megütközünk Istennek ezen a szaván. Magvető példájában is ezt olvassuk, vagy most éppen Pál apostolnak a római útja kapcsán, és amikor hallja az ő népének a megkeményedését, akkor hallottuk, hogy ugyanígy Ézsaiás prófétát idézi a 6. fejezetből. Vagy Ézsaiás 53-ban, amikor már a szenvedő szolgáról van szó, akkor így olvassuk, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki hitte volna el? Olyan keserű megtapasztalása az Isten igéjének az, hogy hiába jó hír, hiába örömhír, mégis nehezen fogadjuk el. És az utolsó, hadd legyen ilyen személyes, egyre inkább értem, és egyre inkább beleborzadok abba, hogy nem könnyű megállni az úrasztalánál, és nem könnyű megállni a szószéken. És volt a szolgálatomnak egy olyan ideje, látlak bennőtöket is, hiszen együtt élünk 13 éve, hogy amikor valakit kérek, hogy jöjjön, szóljon a gyülekezethez, olyan félszegen áll oda az úrasztalához. Igaza van. Egyre jobban rám is rám terhelődik az, hogy ami az imaházban, ami a templomban, ami az Isten közelében történik, az nem lehet egy természetes állapot. Abba valahogyan az embernek bele kell rendülnie. Minden lelkipásztori szolgálat, minden egyes igehirdetés ebben a belső teherrel van ott az életemben. Nem az, hogy amit én mondok, azt elfogadjátok-e, átgondoljátok-e, megkritizáljátok-e, tegyétek. Én ezt őszintén vállalom, és szeretettel fogadom. De hogy amit az Isten egy gondolatot, talán csak egyetlen egy gondolatot rám bízott, az eljut-e a szívetekig. Egyre nagyobb teher. És azt hiszem, hogy értjük mindannyian, amikor látjuk a világunkat, látjuk annak formálódását, látjuk azt, hogy mennyi mindent próbál meg magától az ember megtenni, készíti a saját maga belső statisztikáit. És akkor belül számot kell adnia a teher. Tudjátok, mi a döbbenetes ebben? Az a döbbenetes ebben, hogy még a legjobb hír is megremegteti az embernek a lábát. Mit mond itt Malakiás prófétán keresztül az Isten? Szeretlek benneteket. Ilyen egyszerű, konkrét, rövid üzenetet mond Isten az ő népének. Szeretlek benneteket. Visszatértetek, lépjünk oda egy kicsit abba a korba, amelyben játszódik ez az ige. Visszatértelek a földre, arra a földre, amelyet megígértem atyáitoknak, Ábrahámnak. Itt vagytok, újjáépítitek Jeruzsálemet. Nekifogtok a templom felújításának. És valahol mégis megakad az életetek. Hol van a lelkesedésetek? Hitetek üres formalitássá vált? Rituális kegyesség jelent meg benne? Cselekedeteitekben miért vagytok lazák és enyhék? Megbocsátjátok a kizsákmányolást? Vádoltok engem? Ó, de szörnyű, majd olvassuk tovább. Igaz, Isten igéje, szeretlek titeket, és mégis azt mondja, hogy nem tanultátok meg a számüzetés leckéjét. Megkérdőjelezitek az én szeretetemet. Össze-vissza imádkoztok. Megkérgesedett a szívetek az igazság ismeretével szemben. Elengedtétek a szövetséget. Hűtlenek vagytok házasságaitokban. Hát mi van veletek? Milyen könnyű, kedves testvéreim, ezekért a dolgokért, amikor Isten valami jót mond, szeretlek titeket, közömbösségünkkel Isten megvádolni, hogy te nem is szeretsz. Hogy mondod, hogy szeretsz? Nem remegünk bele ebbe a mondatba, hogy Isten azt mondja, szeretlek titeket. És Ézsaiásnál ezt olvassuk, hiszen mindent az én kezem alkotott, és így keletkezett minden, így szól az Úr, mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli, Károli fordításban igéimet rettegi. Vagy a másik ige, itt már Malakiásnál. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Ez a 6. verse ugyanennek a fejezetnek. A 14. vers. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, félik nevemet a népek, és itt megint csak mondhatom, rettegik nevemet a népek. 2. fejezetben, szövetségem vele volt, élet és békesség szövetsége, azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet. És a 3. fejezetben, eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek, hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők, a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet, az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Testvérek, a küldöttnek mi a terhe? Az, hogy egy olyan Istenről beszéljen, aki Isten félelemre hív bennünket. Szeretlek téged, mondja az Úr. És ezzel kinyilvánítja azt, hogy ő Úr, mi pedig emberek vagyunk. Kedves testvérek, korábban bevallom, azt gondoltam, hogy a szeretetnek erről a formájáról nem kell beszélni a gyülekezet előtt. Majd, hogyha megerősödünk, majd, hogyha felnövünk, majd, hogyha nagykorú keresztények leszünk. De Isten mégis szabad és teljhatalmú Úr. Ezért szeretete is szabad, és egyedül az ő teljhatalma irányítja. Igen, kedves testvérek, erről tudomást kell szerezni. Malakiás nem egy felnőtt gyülekezetnek mondja ezeket az igéket. Nem egy érett közösséggel beszél, hanem egy világi gyülekezettel. Egy olyan gyülekezettel, ahol az emberek kétségeskedők, szkeptikusak, olyanok, akik közömbösek, engedetlenek, akik házasságtörők, akik nagyon sokszor dühösek, zajosak. Ez Malakiásnak a népe. És nekik kell kihirdetni azt, és azt hiszem, hogy ma is ki kell hirdetnünk azt, hogy Isten szeretete teljhatalmából fakadó, szabad szeretet. Mi a mi kérdésünk? Hát az, ami Izraelnek a kérdése is volt. Hogyan szeret téged az Úr? Most próbáld ki magadat egy pillanatra, gondold végig legbelül, hogyan jelenik meg életedben Istennek a szeretete? Hogyan írnád le Isten szeretetét? Szeret egyáltalán téged az Úr? Erre a válaszra tudunk igennel felelni? Vagy arról van szó, amit gyakran érzünk, hogy az életünkben, az én életemben zűrzavar van, hogy már kétségeskedem, hogy nem is nagyon akarok Istennel foglalkozni, nem is nagyon számít az ő véleménye. szeret engem egyáltalán az Isten? Kedves testvérek, gyakran mi úgy gondoljuk, hogy nem szeret. Gyakran mi úgy gondoljuk, hogy nem tett értünk Isten semmit az elmúlt időben. Hogy Isten magunkra hagyott bennünket. Izrael kérdése a mai embernek a kérdése is, a rohanó embernek a kérdése, hogyan szeret engem az Úr? Ha szeretne, akkor ezt elvenni az életemből, ezt pedig megtenné. De vajon nem ugyanaz a helyzet az én életemben, mint Malakiás korában, hogy igazából a közömbösség tetetivel felem ezt a kérdést. A közömbösség. És milyen választ ad erre az Isten? Miért ad? Nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Azt mondja Isten erre a választ, honnan nyilvánul meg az, hogy szeretlek téged? Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát milyen felelet ez? Valamelyikünknek felelet ez? Ézsau meg Jákob története? Hát ismerjük mi ezt egészen pontosan. Jákobot szereti az Isten, Ézsaut pedig utálja, gyűlöli. Hogy van ez? Mit jelent? Tudjuk a valóságot, testvérek. Igen, testvérek. Minden izraeli tudta azt. Minden izraelinek megtanította az apja. Azt is tudta mindenki, hogy Ézsau volt az elsőszülött, és Jákob pedig a másodszülött. Azt is tudta minden izraeli, hogy ikertestvérek voltak. Rebeka méhében ugyanaz volt az apjuk, Izsák. És hogy lehet, hogy különbséget tett köztük az Isten? Nos, kedves testvérek, azt hiszem, mégis ebben az igében van a megoldás. Ézsaut ugyanolyan könnyedén szerethette volna az Isten, mint Jákobot. De nem ezt tette. Isten mindig ilyen. Hogyan szeret téged az Isten? Szabadon, teljhatalmulag, feltétel nélkül. Így szeret téged az Isten. Szeretlek téged, mondja az Isten, mert én magamnak választottalak ki téged. Feltétel nélkül. Mielőtt bármit tettél volna, mielőtt bármi jót, vagy bármi rosszat tettél volna, mielőtt teljesítetted volna az elvárásokat, már miközben anyád méhében voltál, akkor is szerettelek téged. Mi gyakran úgy próbáljuk elképzelni a szeretetet, hogy ezt valamivel ki lehet érdemelni, vagy Istentől valahogyan ki lehet kényszeríteni. Nem kényszeríthetem, nem kérhetem, nem könyöröghetek érte. Nem rajtam múlik az, hogy szeret az Isten. Gondold végig. Akár csak a saját személyes életedet, a történetedet, a mindennapi dolgaidat. Gondold oda magad mellé a testvéredet, az öcsédet, a nővéredet, a húgodat, a bátyádat. Gondold oda magad mellé a gyermekedet, a férjedet, apádat, anyádat, ha él. Mi a válaszod rá? Téged miért szeret az Isten? Nem valóban egy vérből valók vagytok? Valóban nem ugyanaz a belső állományotok, hogyha csinálnának egy DNS vizsgálatot, akkor kihoznák azt, hogy ti valóban vér szerinti rokonok vagytok. Mi a magyarázatod? Jobb volnál? Ha őszinte vagy, ki kell mondanod, hogy nem. Mitől lennék én jó? Mitől lennék én jobb? Mitől lennék én nemesebb? Mitől lennék én több, mint a másik, az én valódi öcsém? Mitől? Apám vagy anyám, unokatestvérem, mitől? Semmitől. Légy őszinte, és mondd el, semmitől nem vagyok különb. Nézd meg a legjobb barátodat, gyermekkori barátodat. Nézd meg, akivel felnőttél, a kollégium szobatársadat, a munkatársadat. Mitől lennél te tőle különb? Nincs más válasz, kedves testvérek. Csak az, hogy Istennek a kiválasztó szeretete döntött melletted. Nem a te érdemed. Értitek Jézus szavát? Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Miért? Mert szeretlek téged. Izraelnek jó volna újra és újra megtudnia, meghallania azt, amit Isten mond Mózes könyvében. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Gondold végig. Isten szeretete nem egy romantikus szeretet. Nem szeressük egymást gyerekek, szeressünk mindenkit gyerekek, hanem kiválasztott téged. Persze bennünket sokkal jobban érdekel az, hogy hát akkor mi lesz Ézsauval. Mindig ez érdekel jobban bennünket. Mi lesz Ézsauval? Hogy gyűlölheti Isten Ézsaut? Na jó, hát engem szeret. Már úgy el is vagyunk magunktól telve, hogy minket szeret, de mi lesz Ézsauval? Kedves testvérek, nagyon nehéz erre felelni, bevallom őszintén. És azt is meg kell vallanom, hogy nem tudok rá egészen konkrétan felelni. De Isten igéje nagyon konkrétan beszél arról, hogy Ézsaut pedig elvetette. Rómaiakhoz írott levélben is olvassunk erről, nagyon határozottan mondja Pál apostol. Lehet itt különböző enyhítő vagy közelítő megoldásokat adni. Hadd mondjak néhányat csak azért, hogy az értelmünknek egy picit szolgáljak. Az egyik ilyen segítő magyarázat, a kommentárok azt mondják, hogy nyilván itt a szeretet és a gyűlölet szavakat, azokat relatív értelemben kell használni, hogyha a héberben az apának két fia volt, és az egyiknek örökséget adott, akkor azt mondta, hogy az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli. Azaz az egyiket előrébb helyezi, a másikat pedig a másik után helyezi. Lukács evangéliumában is ezt olvassuk, hogy aki nem gyűlöli meg apját és anyját, vagy aki jobban szereti apját és anyját, mint engem, az nem méltó arra, hogy utánam jöjjön. Hát itt is ezt szoktuk mondani, hogy legyen első Isten a te életedben, és hát nyilván fontos a család, és fontosak a testvérek. Én is ezt mondom, biztos, hogy van ebben valóság, és azt is gondolom, hogy a héber nyelvnek a szépsége ezt is adja, meg van olyan magyarázat is, ami azt mondja, hogy a szeretet és a gyűlölet, hogy az egyiknek az üdvösségben van szerepe, a másiknak pedig nincsen szerepe az üdvösségben. De egyet, kedves testvérek, ne tegyünk hogy Istent igaztalanul vádoljuk. A szeretet és a gyűlöletnek az ellentétét Istennek a kiválasztására használjuk, nem pedig Istennek a válogatására. Isten nem úgy van, hogy valakiket így kiválogat, hanem Isten választ, Isten dönt. És Istennek valóban az a célja, hogy az ő dicsőségét felmutassa. Isten igaz. Miért igaz? Mert kegyelmes. És hogyha te meg akarod igazából ismerni önmagadat, hogy ki vagy, írja egy amerikai nagy gyülekezetnek a lelkipásztora, Rick Warren, ha azt akarod tudni, hogy miért vagy ezen a világon, akkor nem önmagaddal kell kezdened a vizsgálódást, hanem az Istennel. Igen, kedves testvérek, minden Isten dicsőségéért van. És lehet még egy harmadik feleletet is adni, csak az észnek, nem pedig a szívnek. A 137. Zsoltár 7. versében ezt olvassuk, hogy milyen érzéssel voltak az edomiták, azaz Ézsaúnak a leszármazottai, akkor, amikor a jeruzsálemi templom, ott megtámadják a babiloniak. Ezt olvassuk, ez a visszaemlékezés a 137. Zsoltárban. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, romboljátok le, romboljátok le egészen az alapjáig. Ez volt Edomnak a gondolkodása. Akkor, kedves testvérek, végül mi a cél? A cél az, amit így olvastunk az igében, nagy az Úr, Izrael határain túl, János evangéliumában pedig Jézus ezt mondja, azért választottalak ki titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Azaz, kedves testvérek, Isten felébrez bennünket az apátiából, emlékeztet minket a küldetésre. Nem én választottalak ki titeket, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondja Jézus, hogy gyümölcsötök legyen. Ez a küldetésünk. A választás ugyanis nem csak az üdvösségre szól, hanem a misszióra is, hogy továbbadjuk Istennek a nevét. Hogy minden nyelv, minden törzs, minden nemzet tudja, hogy él az Úr. Hogy el tudjuk vinni a jó hírt, az örömhírt, Krisztus evangéliumát mindenkihez, beteghez és egészségeshez. Hogy mindenki megérkezzen az élő Istenhez. Ez a lényeg. Isten küldetése a világban nem bukhat meg. Nem bukhat meg a nemzetek között. És arra biztat bennünket Jézus missziói parancsa, hogy menjünk el a föld végéig. És hogy könyörögjünk a bűnösökért, és emeljük fel Isten nevét, hogy legyen bűnbánat ebben a világban. Kedves testvérek, Malakiás, a közömbös lélek gyógyszerének, megoldásának, gyógyításának gondolja Isten szeretetét. Hogy megmutassa, van ebben a világban kegyelem és irgalom, és hogy felhívjuk magunkat arra, hogy mindezt elvigyük a világ számára. Mert igaz a rómaiakhoz írott levél, hogy téged Isten szeretete mire indít? Indít-e megtérésre? Indít-e döntésre? Indít-e misszióra? Fel kell ébrednünk, ki kell lépnünk a mi belső közegünkből, el kell jutni a szomszédunkig, a gyermekünkig, testvéreinkig, az idegenekig, hogy hirdessük a Krisztust minden körülmény közepette. Amen. Jöjjetek fennállva, válaszoljunk az ígére, 377. dicséretünket énekeljük 3. versszakával. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert igaz és szent vagy, és belerhemeg a lábunk abba, hogy te szeretsz minket. Ne fordítsd el a te tekintetedet rólunk, add Urunk, hogy küldetésünket betölthessük itt ebben a világban. Legyen gyümölcs a mi életünknek, lássa meg a világ a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy erre hívsz minket, fiatalabbat és idősebbet egyaránt. Add, hogy megismerjék a te gyümölcsödet itt csobánkán rajtunk, a mi életünkön. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, gyülekezetünk jövőjéért. Indíts bennünket, Urunk, tetrekészségre, háladásra. Nyisd meg szívünket, Urunk, hogy magasztaljuk a te nevedet újra és újra. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi belső tervünkért, hisszük, hogy tőled való munkánkért. Könyörgünk, Urunk, az előttünk álló hónapokért, évért, évekért, a benne lévő feladatoknak hűséges ellátásáért, meg nem roppanásért, odafigyelésért, egymás szeretetéért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért, időseinkért, kórházban lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a legkisebbekért. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy fiatalokat vittél csendes napra a tegnapi napon. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden szolgáló közösségünkért. Hálásan köszönjük neked, hogy gyermekeink, unokáink járhatnak egyházi iskolákba is. Különösképpen köszönjük most a Szentendrei gimnáziumnak lehetőségét. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségünkért, egyházmegyénkért, mai vasárnapunkon a Százhalombatai gyülekezetért. Áld meg minden munkájukat, hitoktatásukat, és áld meg az ő belső terveiket, vagy szolgáló presbitereket, gyülekezeti tagokat. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért is. Imádkozunk hozzánk településünkért mai napon, add, hogy a bölcsesség lelke legyen ott, a te népeden, Csobánka népén, amikor elöljárókat választ, kérünk, hogy hadd legyenek olyanok, akik téged ismernek, szeretnek, akaratodat elfogadják. És így imádkozunk, Urunk, a világ kereszténységéért is, egyházi vezetőinkért, minden előjárónkért, határainkon belül és túl. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod imánkat. Jézus, hát a fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem gyülekezetünknek, hogy a keddi napon aláírtuk az ingatlan vásárlásának adásvételi szerződését, és reménység szerint mindez a földhivatalnál is már egy folyamatba indult el. Az adásvételi összeg első felének az utalására egyházkerületünk elnöksége ad majd felhatalmazást, ezt követően kerülhet sor majd a jelenlegi tartozásoknak a törlésére, és utána pedig a tényleges vételárnak az eladó felülét kifizetésére. Egyházközségünk elnöksége november 30-ai határnappal szeretne birtokba kerülni az épületen belül. Elfelőtt még egy 15 napos, tehát december 15-ig tartó esetleges szívességi lakhatást biztosítunk a jelenlegi épület tulajdonosának. Felkészülve arra is, hogy esetlegesen az épület kifizetése, a pénzügyi teljesítések elsősorban most a bank és a földhivatalnak a belső adminisztrációs terhe miatt csúszhatnak, ekkor a kiköltözésnek az időpontját azt majd újra kell tárgyalnunk, de ez nem befolyásolja a birtokba vételnek az utolsó napját, november 30-át. Kedves testvérek, több mint 500, ez a címe a Református Szeretett Szolgálat októberi kampányának. A felhívásnak az a célja, hogy mindegyik magyarországi református egyházterületből egy gyülekezetet és egy kárpátaljai gyülekezetet tudjon támogatni a Szeretett Szolgálat 500 ezer forinttal. Azaz a cél az, hogy egy hónap alatt 2,5 millió forint adományt gyűjtsenek össze a 1358-as adományvonalnak a felhívásával. Itt egy hívás 500 forint segítséget jelent majd egy gyülekezetnek. Itt konkrétan még nem tudjuk, mely gyülekezetekről van szó, valószínűleg a kerületi tanácsok fogják ezeket a gyülekezeteket megjelölni, megnevezni. A fennmaradó vagy maradék összegből pedig a Szeretett Szolgálat téli tűzifa programját támogatjuk, és a karácsonyi támogatásokat fogjuk majd ezzel még erősíteni. Tehát aki felhívja a 1358-as számot, az 500 forinttal támogatja a több mint 500 elnevezésű református adománygyűjtő kampányt. Meghívót is kaptunk október 20-ára, vasárnap délután 5 órára, 17 órára, Tahitót falui református templomban Pál úr János orgonaművész tart orgona hangversenyt, és ahogyan megszoktuk a tótfalusi testvéreinktől, az improvizációban Ecsedi Aladárnak a dallamai fognak megszólalni, és nagyon szépen és nagyon pontosan őrzik Ecsedi Aladárnak a költői, írói és zeneszerzői hagyatékát, így egy ilyen komoly hangversenyben is megjelenik majd Ecsedi Aladárnak a dallamvilága. Ha itt ülök, talán a kékül tengernek partján kezdetű éneket ismerhetik, ami Ecsedi Aladárnak az éneke. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, bibliaóra lesz Pomázon, pénteken a konfirmációi alkalmak megtartásra kerülnek, 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Most hirdettem utoljára a konfirmáció órákat, hiszen azok most már beállnak, és rendszerint minden pénteken megtartásra kerülnek. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán. Alkalmunk előtt a Csak egyedül latinul szóli kezdetű éneket tanuljuk meg, ugyanígy a Pomázon 10:30-kor kezdődő istentiszteletem. Jövő héten vasárnap 15 órakor is lesz egy program, ez pedig Erdőkertesen Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor beiktatására kerül sor az erdőkertesi református missziói egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Erre nagy szeretettel hívják gyülekezetünk minden tagját. Így hát két alkalomra is tudunk venni jövő héten vasárnap délután, Tótfaluba orgona hangversenyre, vagy pedig Erdőkertesre lelkész beiktatásra. Úrunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, záró énekünket keressük meg, 200. dicséretünket énekeljük első verszakában. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit általati szívetekben. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra. Tisztelettel jelzem testvéreimnek, hogy valamiért az internetes közvetítésünk technikai okokból most akadozik, de lesz internetes közvetítés, a mostani istentisztelet, tehát a Csobánkai istentisztelet fog szólni felvételről az internet hullámhosszán. Áldás békesség!